Glukkal kereskedő felmondás az ügyvédnek. K. végül mégiscsak rászánta magát, hogy megvonja képviseletét az ügyvédtől. Cselekedete helyességét illetően két helyeit ugyan nem írthatta ki, de meggyőződése, hogy így kell tennie, erősebb volt. Aznap, amikor el akart menni az ügyvédhez, ez a döntése nagyon lecsökkentette K. munkaerejét, különösen lassan dolgozott. Kénytelen volt sokáig bent maradni a hivatalában, és már 10 óra is elmúlt, mikor végre az ügyvéd ajtaja előtt állt. Mielőtt becsöngetett, azon tűnődött, nem volna jobb telefonon vagy levélbe mondani fel az ügyvédnek, a személyes tárgyalás bizonyára nagyon kínos lesz. K. végül is mégsem akarta mellőzni ezt a felmondás minden más módját, szó nélkül vagy néhány semmit mondó szóval vennék tudomásul, és K., ha csak Lenny ki nem fürkészne egyet mást, soha nem tudná meg, hogy hogyan fogadta a felmondást az ügyvéd. Hogy az ügyvéd eléggé fontos véleménye szerint milyen következményekkel járhat kára nézve ez a felmondás, sose tudta volna meg. Ha viszont az ügyvéd ott ül K-val szemközt, és meglepődik a felmondáson, akkor K., még ha nem is sokat szedhet ki az ügyvédből, könnyen kiolvashat mindent, amit akar az arcáról, a viselkedéséből. Sőt, az sem lehetetlen, hogy meggyőződik, mégis jó, ha az ügyvédre bízza a védelmét, csak akkor visszavonja a felmondását. Előszörre, mint rendszerint most is hiába csöngeted be az ügyvéd ajtaján, Lenny fürgébb is lehetne, gondolta K., de már az is előnyös volt, hogy a másik lakó nem avatkozott közbe, mint szokta, hogy a háló köntösös férfi vagy más nem volt terhére. K. másodszor is megnyomta a gombot, és közben visszanézett a másik ajtóra, de ezúttal is zárva maradt az. Kémlelő nyílásban végül megjelent az ügyvédet helyettesítő szempár. De ez nem Lenny szeme volt. Valaki ajtót nyitott egyenlőre, azonban még neki dőlt belülről, és hátra kiáltott a lakásba. Ő az, és csak akkor nyitotta ki teljesen az ajtót. K. neki rontott az ajtónak, mert már hallotta, hogy a háta mögött a másik lakás ajtaján gyorsan megforgatják az zárban a kulcsot. Amikor tehát végre kinyílt előtte az ajtó, egyenesen az előszobába törtetett, még látta, hogy Lenny ingben szaladt át a szobák között a folyosón. Neki szólt a kapunyító figyelmeztető kiáltása. Kis ideig még utána nézett, aztán az ajtónyitót nézte meg. Alacsony, aszott ember volt, körszakállas, kezébe gyertyát tartott. Ön itt alkalmazott? Kérdezte K. Nem, felette a férfi, idegen vagyok itt. Az ügyvéd a képviselőm, jogi ügyben tartózkodom nála. Kabát nélkül? Kérdezte K. A férfi hiányos öltözékére mutatott. Ja, bocsásson meg, mondta a férfi, és megvilágította magát a gyertyával, mintha ő is csak most látna először állapotát. Lenné a szeretője? Kérdezte Kurtán K., a lábát kissé szétvetette, kalapot tartó kezét a hátán összefonta. A sovány kis ember a szemben nagy fölényt érzett, már csak a vastag téli kabátja miatt. Ó, Istenem, mondta az, és ilyetten elhárítóan emelte arc elé a kezét. Nem, nem, hát mit képzel? Szava hihetőnek látszik, mondta K. mosolyogva, de mégis jöjjön csak. Intett neki a kalapjával, és maga elé engedte. Hogy hívják? Kérdezte K. befelé menet. Blokk, kereskedő, mondta a kisember, és bemutatkozás közben K. felé fordult, de K. nem hagyta, hogy megálljon. Ez az igazi neve? Kérdezte K. Persze, hangzott a válasz. Miért kételkedik benne? Gondoltam, oka lehet rá, hogy elhallgassa a nevét, mondta K. Olyan szabadnak érezte magát, hogy csak akkor szoktuk, ha idegenben beszélgetünk, alantasabb emberekkel. Mindent elhallgatunk, ami ránk vonatkozik, csak közönösen beszélünk a mások érdekeiről, és ezzel magunk fölé emeljük, de tetszésük szerint el is ejthetjük őket. Az ügyvéd dolgozó szobájának ajtajában K. megállt, kinyitotta az ajtót, és rákiáltott az engedelmesen tovább menő kereskedőre. Ne siessen úgy! Világítson ide! K. azt gondolta, Lenny elrejtőzködhetett itt, Minden zugot átkutatott a kereskedővel, de a szoba üres volt. A bíró képe előtt Kál nadrág tartójánál fogva visszahúzta a kereskedőt. Ismeri? Kérdezte, és a mutató ujjával a magasba bökött. A kereskedő fölemelte a gyertyát, hunyorogva nézett fel, és azt mondta, ez egy bíró. Magasrangú bíró? Kérdezte Kál, és oldalt lépett, hogy megfigyelje, hogyan hat a kép a kereskedőre. A kereskedő bámészen nézett fölfelé. Magasrangú bíró, mondta. Ön nem valami sokat tud, mondta K. Az alsó vizsgáló bírók között is a legalacsonyabb rangú. Igen, ja, most már emlékszem rá, mondta a kereskedő, és leeresztette a gyertyát. Én is hallottam róla. Hát persze, kiáltott fel K. El is felejtettem, természetesen hallania kellett róla. De miért? Ugyan miért? Kérdezte a kereskedő, miközben az ajtó felé tartott, mert K. arra taszigálta. Kint a folyosón K. azt mondta, maga csak tudja, hová bújt elleni? Elbújt, mondta a kereskedő. Nem, a konyhába lehet. Talán leves főz az ügyvédnek. Miért nem mondta rögtön? Kérdezte K. És oda akartam vezetni ön, de ön újra visszahívott, felett a kereskedő, mint akit megzavarnak az ellentmondó parancsok. Nyilván nagyon ravasznak hiszi magát, mondta K. Vezessen hát. Tám még sohasem volt a konyhába. Meglepő, nagy, gazdagon berendezett konyha volt, már a tűzhely is háromszor akkora, mint közönséges tűzhelyek. A többi tárgy részleteit nem lehetett látni, mert most csak az ajtó fölött függő kis lámpa világította meg a konyhát. Lenni a tűzhelynél állt fehér kötényben, mint mindig, és épp tojást ütött egy borszesz főzőn álló fazékba. Jó estét, József, mondta, s futólag ránézett. Jó estét, mondta K. Félkézzel egy távolabbi székre mutatott, hogy odaüljön le a kereskedő, és az le is ült. K. pedig egészen közel ment Lenihez, hátulról a válla fölé hajolt, és megkérdezte, ki ez a férfi. Leni félkarral átülelte K-t, félkézzel meg a leves kavarta, magához húzta K-t, és azt mondta, sajnálatra méltó szegény ember, kereskedő, bizonyos blokk nevezetű, nézd csak rá. Mindketten hátra néztek. A kereskedő a K által kijelölt széken ült, a gyertyafényeim már fölösleges volt, elfújta át. Ujjaival a kanócot nyomogatta, hogy megakadályozza a füstölését. Inkben voltál, mondta K, és kezébe fogta, és ismét a tűzhely felé fordította a lány fejét. Leni hallgatott. A szeretőt? Kérdezte K. a lánya, leves és fazékért akart nyúlni, de K. megfogta mind a két kezét, és azt mondta, felejárt. Gyere be a dolgozó szobába, mondta Leni. Mindent megmagyarázok. Nem, mondta K. Azt akarom, hogy itt magyarázd meg. Leni a nyakába csimpaszkodott, és meg akarta csókolni. K. azonban eltolta magától, és azt mondta, nem akarom, hogy most megcsókolj. József, mondta Leni kérlelőn, de mégis nyíltan nézett K. szemébe. Csak nem leszel féltékeny, Glock úrra. Rudi, mondta aztán, és a kereskedőhöz fordult. Segíts már, látod, hogy meggyanúsítanak. Hagyd azt a gyertyát. Azt lehetett volna hinni, hogy a kereskedő oda se figyel, de nagyon is jól értette, miről van szó. Nem is tudom, miért kellene féltékenynek lennie, mondta ügyefogottan. Voltaképpen én sem tudom, mondta K. és rámosolygott a kereskedőre. Leni hangosan nevetett, kihasználta K. pillanatnyi figyelmetlenségét, a karjába kapaszkodott, és azt súgta. Hagyd most, hisz látod, miféle ember. Így is a pártfogásomba vettem, mert fontos ügyfél az ügyvédnek, semmi másért. És te, na, akarsz még ma beszélni az ügyvéddel? Ma nagyon beteg, de akarod, mégis bejelentelek. Ilyen pedig nálam maradsz. Egészen biztos. Már olyan régen nem is voltál nálunk. Az ügyvéd is kérdezősködött felőled, ne hanyagold el a pert. Nekem is vannak különféle közlendőim, amit megtudtam. De most először is vezd le a kabátod. Segített levetkőzni K-nak, elvette a kalapját, kiszaladt a holmiába az előszobába, hogy felakassza, aztán újra visszajött. A levessel foglalatoskodott. Bejelentselek, hogy előbb a levest vigyem be? Először jelents be, mondta K. bosszankodott, eredetileg alaposan meg akarta beszélni Lennyvel az ügyét, különösen a kérdés és felmondást, a kereskedő jelenlét azonban kedvét szekte. Most viszont mégiscsak fontosabbnak tartotta az ügyét sem, hogy ez a kis kereskedő talán döntően beleavatkozhatna, ezért újra visszahívta Lennyt, aki már a folyosón járt. Vidd be neki előbb mégis a levest, mondta. Hadd kapjon előre a velem való tárgyaláshoz, szüksége lesz rá. Ön is kliense az ügyvédnek? Mondta halkan, szinte tény megállapításként a sarokból a kereskedő. Mi köze hozzá? Mondta K, és Lenny is rászólt. Maradj csöndben! Akkor hát előbb a levest viszem be, mondta Lenny K-nak, és a tányérba öntötte a levest. Csak az a félő, hogy akkor hamarosan elalszik, és utána hamar el szokott aludni. Amit mondok, neki majd ébren tartja, mondta K. Állandóan éreztetni akarta, hogy valami fontos dologról szándékozik tárgyalni az ügyvéddel. Azt akarta, hogy Lenny megkérdezze, hogy mi ez. És ő csak azután kérjen tanácsot a lánytól. Lenny csupán pontosan teljesítette a kiadott parancsokat. Amikor a tálcával elment K. erőt, gyöngéden szándékosan meglökte és odasúgta. Ha megette a levest, is én bejelentelek, hogy lehetőleg hamar visszakapjalak. Eredj csak, mondta K. eredj. Így már kedvesebb, na, mondta a lány, és az ajtóba még egyszer megfordult a tálcával. K. utána nézett, most már végérvényesen elhatározta, hogy elbocsátja az ügyvédet. Jobb is, hogy előzőleg nem beszélhetett erről Lennyvel. A lány alig, ha látja tisztán az egész ügyet, nyilván lebeszélni. Az is lehet, hogy ezúttal valóban visszatartaná Kát a felmondástól, és ő továbbra is kénytelen, kételyekben, nyugtalanságba élni. És egy idő múlva mégis végrehajtana, amit elhatározott, mert elhatározása túlságosan és kényszerítő erejű. Viszont minél előbb hajtja végre, annál több bajt hárít el. Erről egyébként talán a kereskedő is tudna mondani valamit. K. megfordult, alig vette ezt észre, a kereskedő már is föl akart állni. Maradjon ülve, mondta K., és odahúzott mellé egy széket. A régi ügyfele az ügyvédnek? Kérdezte K. Igen, mondta a kereskedő. Nagyon régi ügyfele vagyok. Hány éve képviseli önt már? Kérdezte K. Nem tudom, hogyan érti, mondta a kereskedő. Az üzlettel kapcsolatos jogi ügyeimben, gabona üzletem van, már azóta képvisel az ügyvéd, mióta átvettem az üzletet, tehát körülbelül 20 éve. Saját teremben, és ön alkalmasint erre céloz, szintén a kezdete óta már több mint 5 éve képvisel. Igen, több mint 5 éve, tette hozzá, és előhúzott egy kopott levéltárcát. Itt mindent felírtam, akarja, megmondom önnek pontosan a dátumokat. Nehéz mindent fejbe tartani. A perem valószínűleg sokkal régebben tart, közvetlenül a feleségem halála után kezdődött, ennek már több mint 5,5 éve. K. közelebb húzódott hozzá. Az ügyvéd tehát közönséges jogi ügyeket is vállal, kérdezte. K. rendkívül megnyugtatónak érezte a bírósági ügyek és a jogi tudományok ilyetén összekapcsolását. Persze, mondta a kereskedő, aztán odasukta Kának, sőt azt mondják, az ilyen jogi ügyekhez jobban ért, mint a többihez. De aztán úgy látszik megbánta, amit mondott, kezét K. vállára tette, és így szólt. Nagyon kérem, ne áruljon el. K. megnyugtatóan veregette meg a combját, és azt mondta, nem, nem vagyok áruló, ő ugyanis bosszúálló, mondta a kereskedő. Ilyen hűséges ügyfele ellen bizonyára semmit sem tesz, mondta K. Ó, dehogy nem, mondta a kereskedő. Ha ingerült, akkor nem ismer különbséget. Egyébként voltak éppen nem is vagyok hűséges hozzá. Hogy nem, kérdezte K. Megbízhatom önben, kérdezte kételkedően a kereskedő. Ne gondolom, megbízhat bennem, mondta K. Nos, mondta a kereskedő, részben beavatom át, de önnek is el kell mondani egy titkát, hogy az ügyvéddel szembe kölcsönösen sakban tarthassuk egymást. Nagyon óvatos, de én olyan titkot mondok el, ami majd tökéletesen megnyugtatja. Miben lett hát hűtlen az ügyvédhez? A rajta kívül, mondta habozva a kereskedő, és olyan hangsúlya, mintha valami tisztességtelen dolgot vallana be, a rajta kívül még más ügyvédeim is vannak. De hisz ez nem olyan nagy baj, mondta K. kissé csalódottan. Itt bizony az, mondta a kereskedő, még liheget ugyan a vallomásától, de K. megjegyzéséből több bizalmat merített. Nincs megengedve, és főleg nem engedélyezik, hogy egy úgynevezett ügyvéden kívül még zugügyvédeket is fogadjunk. És én éppen ezt tettem, rajta kívül még öt zugügyvédem van. Öt! Kiáltotta K. Csak a szám ejtette bámulatba. Öt ügyvéd, rajta kívül. A kereskedő bólintott. Épp most tárgyalok a hatodikkal. De hát minek önnek ennyi ügyvéd? Kérdezte K. Mindre szükségem van, mondta a kereskedő. Nem magyaráznám meg? Kérdezte K. Ha szívesen, mondta a kereskedő. Először is nem akarom elveszteni a peremet, ez természetes. Következésképp semmit nem hagyhatok figyelmen kívül, ami hasznomra lehet. Ha a segítség reménye bizonyos esetekben csak egészen kicsi, akkor sem mondhatok le róla. Ezért mindenemet a perre költöttem. Így például kivontam minden pénzemet az üzletből, azelőtt csak nem egy emeletet foglaltak el az üzletem irodahelyiségei, ma megelégszem egy kis kamrával a hátsó épületben. Ott dolgozom egy inassal. Ezt a hanyatlás persze nem csak az idézte elő, hogy kivontam a pénzemet, hanem sokkal inkább az, hogy a munkaerőmet is másra fordítottam. Az ember tenni akar valamit a peréért, csak keveset foglalkozhat mással. Ön tehát maga is intézi ügyeit a bíróságnál? Kérdezte K. Hát épp erről szeretnék megtudni valamit. Nem sokat mondhatok, mondta a kereskedő. Eleinte megpróbálkoztam vele, de hamarosan lemondtam róla. Túlságosan kimerítő, és nem sok sikerrel jár. Teljességgel lehetetlennek bizonyult, hogy magam intézzem az ügyemet, s magam tárgyaljak, hát legalábbis számomra. Már a puszta ott üldögélés és várakozás is nagy erőfeszítésembe kerül, hiszen ön is tudja, milyen nyomasztó az irodák levegője. Honnan tudja, hogy jártam ott? Kérdezte K. Hát épp a várószobában voltam, amikor átment rajta. Micsoda véletlen, kiáltott rá, egészen elképett, és már el is felejtette, milyen nevetséges volt eleinte a kereskedő. Tehát ön látott engem? A várószobában volt, amikor átmentem rajta. Igen, egyszer végigmentem ott. Nem is olyan véletlen ez, mondta a kereskedő. Én majd minden napot vagyok. Most már valószínűleg nekem is gyakrabban kell oda járnom, mondta rá. Csak alig, ha fogadnak ezentúl olyan tisztelettel, mint akkor. Mindenki felállt. Nyilván azt hitték, bíró vagyok. Nem, mondta a kereskedő, a hivatal szolgát köszöntöttük. Önről tudtuk, hogy vádlott. Az ilyen hírek nagyon gyorsan terjednek. Tehát már tudták, mondta K. Hát akkor meg talán gőgösnek tartották a viselkedésemet. Nem beszéltek róla? Nem, mondta a kereskedő. Ellenkezőleg, de ezek ostobaságok. Ostobaságok? Kérdezte K. Miért kérdi? Mondta bosszusan a kereskedő. Látszik, még nem ismeri az ottani embereket. Talán helytelenül értelmezi a dolgot. Gondolja meg, hogy ebben az eljárásban egyre másra szóba kerül sok olyan dolog, amit már nem érünk fel ésszel. Az ember egyszerre holtfáradt, tudomás sem vesz sok mindenről, és kárpótlásról a babonára adja a fejét. A többiekről beszélek, de magam sem vagyok jobb náluk. Ilyen babona az például, hogy sokan a vádott arcából, de különösen az ajka vonalából akarják kiolvasni a per kimenetelét. Ezek az emberek tehát azt állították, hogy önt az ajkáról következtetve biztosan nem sokára elítélik, ma bocsásson meg. Ismétlem, ez nevetséges babonasa, a legtöbb esetben meg is cáfolják a tények. De ebben a társaságban forgunk, nehéz kivonnunk magunkat az ilyen nézetek hatásolról. Képzelj csak el, milyen erősen hat ez a babona. Ön ott megszólított valakit, ugye? És az alig bírt válaszolni. Persze ott sokféle oka van a zavarodottságnak, de egyik ilyen ok volt az ön ajkának látványa is. Az illető később elmesélte, hogy azt hitte, a saját ítélete jelét látja az ön ajkán. Az ajkamon? Kérdezte K, zsebtükröt húzott elő, és megnézte magát. Ha semmi különöset nem látok az ajkamon, és ön? Én sem, mondta a kereskedő, egyáltalán nem. Milyen babonásak az emberek, fakadt ki K. Hát nem mondta? Kérdezte a kereskedő. Hát olyan sűrűn érintkeznek egymással? Sűrűn vitatják meg a véleményeiket? kérdezte K. Én eddig teljesen félrehúzódtam. Általában nem érintkeznek egymással, mondta a kereskedő, ez nem is volna lehetséges, hisz olyan sokan vannak. Kevés a közös érdekük is, ha olykor némelyik csoportba felmerül valami közös érdek, hamarosan tévesnek bizonyul. Közösen semmit nem lehet a törvényszékkel szembe tenni. Minden esetet külön vizsgálhatnak, hisz a leggondosabb bíróság ez. Közösen tehát semmit el nem érhetünk. Csak az egyes ember érhet el néha titokba valamit, és csak ha elérte, akkor tudják meg a többiek, senki se tudja, hogyan történt. Vagyis közösség az nincs. Érbe-hóba ugyan összejönnek a várószobákba, de ott keveset beszélnek. A babonás nézetek ősidőktől fogva léteznek, és valósággal maguktól gyarapodnak. Láttam az urakat ott a várószobában, mondta Kár. A várakozások olyan hiába valónak tetszett. A várakozás nem hiába való, mondta a kereskedő. Hiába való csak az önálló beavatkozás, uram. Mondtam már, hogy most ezen az egyen kívül még 5 ügyvédem van. Azt hihetné az ember, először én is azt hittem, hogy most már teljesen rájuk bízhatja az ügyét. Ám ez merőbe téves elképzelés. Kevésbé bízhatom rájuk, mintha csak egy ügyvédem volna. Ha, ön ezt nyilván nem érti. Nem, mondta Ká, és hogy megállítsa a kereskedő hadarását, megnyugtatóan tette kezére a kezét, csak arra kérem, hogy beszéljen kissé lassabban, hisz ez nekem mind nagyon fontos, és nem bírom jó követni önt. Jó, hogy eszembe juttatja, mondta a kereskedő, hisz ön ifjonc, újonc még, ha pere fél éves, ugye? Igen, hallottam róla, ilyen zsengeper. Én viszont már számtalanszor végig gondoltam mindezt. Ez a legtermészetesebb számomra a világon. Nyilván örül, hogy a pere már ennyire előre haladt, ugye? Kérdezte Ká. Nem akarta nyíltan firtatni, hogy áll a kereskedő ügye. Nem is kapott világos választ. Igen, 5 éven át görgettem előre a peremet, mondta a kereskedő, és lehorgasztotta a fejét. Nem kis teljesítmény. Aztán hallgatott egy ideig. Ká fülelt, hogy jön-e már lenni. Egyrészt nem akarta, hogy jöjjön, mert még sok kérdezni valója volt. Most sem akarta, hogy Lenny meglepje bizalmas beszélgetésben a kereskedővel. Másrészt viszont bosszantott, hogy a lány az ő itt léte ellenére ilyen sokáig marad az ügyvédnél. Sokkal tovább, mint ameddig a leves feltávolása tart. Még pontosan emlékszem arra az időre, kezdte újra a kereskedő, és Kát üstén csupa füllett, amikor a perem körülbelül olyan idős volt, mint most az öné. Akkor csak ez az együttvédem volt, igen, de nem nagyon voltam vele megelégedve, hiszen itt mindent megtudok, gondolta Ká, és élénken bólogatott, mint ha így bátorítaná a kereskedőt, hogy mondjon el mindent, ami tudni érdemes. A perem, folytatta a kereskedő, nem haladt. Voltak ugyan vizsgálatok, el is mentem mindegyikre, anyagot gyűjtöttem, letétbe helyeztem minden üzleti könyvemet a bíróságnál. Később megtudtam, hogy ez felesleges volt. Újra és újra az ügyvédhez szaladgáltam, ő is benyújtott különféle beadványokat. Különféle beadványokat? Kérdezte Ká. Igen, persze, mondta a kereskedő. Ez nekem nagyon fontos, mondta Ká. Az én esetemben még mindig az első beadványon dolgozik. Semmit se tett még. Most látom, hogy gyalázatosan elhanyagol. Hogy a beadvány még nem készült el, annak különböző okai lehetnek, mint a kereskedő. Egyébként az én beadványaimról később kiderült, hogy semmit nem értek. Sőt, az egyik hivatalnak előzékenysége folytán egyet még magam is elolvashattam. Tudós munka volt ugyan, de tulajdonképpen tartalmatlan. Főleg nagyon sok latin kifejezés, amit nem értek. Aztán oldalakon keresztül általános könyörgések a bírósághoz, majd hizelgések, néhány meghatározott hivatalnoknak egyet sem nevezett meg ugyan, de a beavatott persze kitalálhatta, hogy kikörül van szó. Aztán az ügyvéd öndicsérete, miközben kutya módjára alázkodott meg a bíróság előtt. Végül a régi korokból való jogesetek vizsgálatai, melyek állítólag az én esetemre hasonlítottak. Elvizsgálódások persze, amennyire megérthettem, nagyon gondosan készültek. Mindezzel nem is akarok ítéletet mondani az ügyvéd munkájáról, s a beadvány is, amelyet olvastam, csak egy volt a sok közül. Minden esetre azonban, és erről akarok most beszélni, akkoriban semmi haladást nem láttam a perben. De hát miféle haladást akart látni? Kérdezte Kár. Egész értelmes kérdés, mondta mosolyogva a kereskedő. Ebben az eljárásban csak ritkán látható haladás. De akkor ezt még nem tudtam. Kereskedő vagyok. Akkoriban még sokkal inkább az voltam, mint ma. Kézzel fogható haladást akartam látni. Az, hogy legyen vége az egésznek, vagy legalábbis íveljen szabályosan fölfelé. Ez csak kihallgatások voltak, többnyire azonos tartalommal, kész válaszaim voltak már, mint a litánia. Hetenként többször bírósági hírnökök jöttek az üzletembe, a lakásomra, vagy ahol éppen rám akadtak, ez persze zavart. Ma legalább ebben a tekintetben sokkal jobb, a telefonhívás kevésbé zavart. Üzletfeleim körében, ugye, de különösen a rokonaim között legykák kezdtek terjedni a teremről. Így hát minden felől károsodás ér, de a legkisebb jelese volt annak, hogy egyhamar akár csak az első bírósági tárgyalást is megtartanák. Elmentem hát az ügyvédhez, és panaszkodtam. Ő ugyan hosszan magyarázott, de határozottan elutasította, hogy bármit is az én elképzelésem szerint tegyen. Senki sem befolyásolhatja a tárgyalás kitűzését, és ezt beadványba sürgetni, ahogy én kívántam. Egyszerűen képtelenség, mondta. Mindkettőnket tönkretenne. Azt gondoltam, amit ez az ügyvéd nem akar, vagy nem tud, egy másik majd akarja, és tudja. Más ügyvédeket kerestem hát, nyomban előre bocsátom, egyikük se követett, vagy érte el a fő tárgyalás kitűzését. Ez persze némi fönntartással, ugye mondom, és erről még beszélek majd, valóban lehetetlen. És ami ezt a pontot illeti, ebben nem csapott be az ügyvéd, egyébként azonban nem bántam meg, hogy még más ügyvédhez is fordultam. Nyilván hallott már egyet más dr. Halltól a zugügyvédektről, valószínűleg nagyon megvetendőnek tüntette fel őket, azok is valóban, persze amikor róluk beszél és összehasonlítja velük magát és társait, mindig egy kis hiba csúszik a szavaiba, csak hogy mellékesen erre is fel akarom hívni a figyelmét, Hald a maga körének ügyvédeit megkülönböztetésű, mindig a nagy ügyvédeknek nevezi, ez nem igaz. Természetesen mindenki nagynak nevezheti magát, a kedve tartja, de ebben az esetben mégiscsak a bírósági gyakorlat dönt. Ez szerint ugyanis a zugügyvédeken kívül vannak még kis és nagy ügyvédek. Ám ez az ügyvéd és társai csak kis ügyvédek. A nagy ügyvédek, akiről én csak hallottam, de sohasem láttam őket, összehasonlíthatatlanul magasabb rangúak a kis ügyvédeknél, mint ezek a megvetett zugügyvédek. A nagy ügyvédek, kérdeztek, hát azok kicsodák. Hogyan jut el hozzájuk az ember? Ön tehát még soha nem hallotta a hírüket, mondta a kereskedő. Alig akad olyan vádlott, aki egy ideig ne álmodozna róluk, ha már egyszer tud a létezésükről. De jobb, ha nem enged ennek a csábításnak, hogy kik a nagy ügyvédek, nem tudom, és nyilván el se lehet jutni hozzájuk. Nem ismerek olyan esetet, amelyekről határozottan elmondhatnák, hogy ők avatkoztak bele. Van, akit védenek, de saját akaratunkból ezt nem érhetjük el. Ők csak azt védik, akit védeni akarnak, uram. Az ügynek pedig, melyet elvállalnak, nyilván már ki kellett kerülnie az alsófokú bíróság hatásköréből. Éppként jobb, ha nem is gondolunk rájuk, mert különben igen ellenszenvesek. Haszontalanok látjuk a megbeszéléseket más ügyvédekkel, ugye? És azok tanácsait és segítségét, én magam is tapasztaltam ezt, az ember legszívesebben mindent odadobna, lefeküdne otthon és hallani se akar többé semmiről. Ez persze megint a legostobább magatartás lenne, ha az ágyba se nyugodhatnánk sokáig. Ön akkoriban tehát nem gondolt nagy ügyvédekre? Éreztek át. Nem sokáig, mondta a kereskedő, és újra mosolygott. Hát teljesen elfeledni sajnos nem lehet őket. Különösen az éjszaka kedvez az ilyen gondolatoknak. De mert akkoriban azonnali eredményeket kívántam, elmentem hát a szugügyvédekhez. Hogy ültök itt együtt? Kiáltott fel Lenni, aki visszahozta a tárcát és megállt az ajtóban. Hát csak ugyan szorosan ültek egymás mellett, a legkisebb mozdulatra összekoccanhatott a fejük. A kereskedő, aki nem csak alacsony volt, de görnyed hátú is, arra kényszerítette Kát, hogy ő is mélyen lehajoljon, ha mindent hallani akar. Még egy kis ideig, kiáltott oda Ká elhárítóan Lenninek, és türelmetlenül rándult meg a keze, amely még most is a kereskedő kezén pihent. Azt akarta, hogy meséljek a peremről neki, mondta a kereskedő Leninek. Mesélj csak, mesélj, mondta a lány. Szeretettel szólt a kereskedő, de leereszkedően is. Rának ez nem tetszett. Most már látta, hogy ez az ember mégsem értéktelen, legalábbis vannak tapasztalata is, ezeket jól tudja közölni a másokkal. Leni valószínűleg helytelenül ítélte meg, kár bosszusan nézte Lenit, amint elveszi a kereskedőtől a gyertyát, egész idő alatt az a markában szorongatta. Kötényével letörölte a férfi kezét, aztán letérdelt mellé, hogy lekaparja a nadrágjáról, a gyertyáról rácsöpögött viasz. A zugügyvédekről akart beszélni, mondta Ká, minden további megjegyzés nélkül félretolta Leni kezét. Mit akarsz? Kérdezte Leni, könnyedén meglegyintette Kát, és folytatta a munkáját. Igen, a zugügyvédekről, mondta a kereskedő, és végig simogatta a homlokát, mint aki eltűnődik valamin. Ká segíteni akart, és azt mondta, azonnali eredményeket akart, és ezért elment a zugügyvédekhez. Úgy van, mondta a kereskedő, de nem folytatta. Talán nem akart Leni előtt beszélni róla, gondolta Ká, és elfojtotta a türelmetlen vágyát, hogy most mindjárt hallja a folytatását. Nem nógatta tovább a kereskedőt. Bejelentettél? Kérdezte Lennitől. Persze, mondta a lány, vár. Hagyd most blokkol, blokka később is beszélgethetsz, hiszen itt marad. Ká még habozott. Itt marad? Kérdezte a kereskedőtől. Az ő válaszát akarta hallani, nem akarta, hogy Lenni úgy beszéljen a kereskedőről, mint valami távollevőről. Ma titokban nagyon haragudott Lennire, és újra csak Lenni válaszolt. Gyakran itt alszik. Itt alszik? Kiáltott fel Ká. Azt hitt a kereskedő csak rá fog várni itt, amíg ő gyorsan elintézi a megbeszélését az ügyvéddel. Aztán együtt mennek el, és alaposan és zavartalanul megtárgyalnak mindent. Igen, mondta Leni. Az ügyvéd nem mindenkit enged be magához, amikor épp kedve tartja, ugye? Úgy, mint téged, József. Látszik, nem is csodálkozol, hogy az ügyvéd betegsége ellenére még este 11-kor is fogad. Túlságosan természetesnek tartod, amit a barátaid tesznek érted. Nos, a barátaid szívesen teszik, én legalábbis szívesen. Nem akarok más köszönetet, nincs is szükségem másra, csak hogy, hát, hogy szeress. Szeressel, gondolta Ká. Az első pillanatban aztán átvillant az agyát, persze, szeretem. Ennek ellenére semmi mással nem törődve azt mondta, azért fogad, mert az ügyfele vagyok. Ha még ez is a mások segítsége kellene, akkor lépte nyomon koldulhatna és hálálkodhatna az ember. Milyen gonosz ma, nem? Kérdezte Lenni a kereskedőtől. Most én vagyok a távol levő, gondolta Ká, és már-már a kereskedőre is megharagudott, mert az is átvette Lenni udvariatlanságát, és ezt mondta. Az ügyvéd még más okok miatt is fogadja. Az ő esete ugyanis érdekesebb, mint az enyém. No meg az ő pere csak most kezdődött, tehát valószínűleg nincs még összekuszálva. Ezért az ügyvéd még szívesen foglalkozik vele. Később ez másképp lesz. Ha, igen, mondta Leni is, ránevetett a kereskedőre. Mennyit fecseg? És Kához fordult. Egy szavát se lehet elinni. Amilyen kedves, olyan fecsegő. Talán azért sem állhatja az ügyvéd. Minden esetet csak akkor fogadja, ha jó kedvébe van. Én már sokat fáradoztam, hogy ez megváltozik, de lehetetlen. Képzeld csak el, néha bejelentem blokkot, de ő csak 3 nap múlva fogadja. Ám ha blokk nincs itt, amikor hivatja, akkor minden kárba veszett, és újra be kell jelentenem. Ezért megengedem blokknak, hogy itt aludjék, hiszen már az is előfordult, hogy az ügyvéd éjszaka csöngetett érte. Most hát blokk éjszaka is készenlétben van, ugye itt. Hát persze viszont megesik, hogy az ügyvéd, ha kiderül, hogy blokk itt van, akkor megmásítja a szavát is. Ha hívta is, nem engedhetem be hozzá. Ká kérdőn nézett a kereskedőre, az bólintott, és olyan nyíltan, ahogy az előbb Kával beszélt, szégyenében talán szórakozott is volt, azt mondta, igen, az ember később nagyon függ az ügyvédjétől. Csak színleg panaszkodik, mondta Leni, és nagyon szeret itt aludni. Sokszor bevallotta már, egy kis ajtóhoz ment és kitárta. Megnézed a hálószobáját? kérdezte. Tehát oda ment, benézett a küszöbről, az alacsony ablaktalan helyiséget teljesen betöltött egy keskeny ágy, ebbe az ágyba láptól kellett bemászni, az ágy fejénél mélyedés volt a falban. Ott kínos rendben gyertya, tintatartó és toll egy kötek papír, nyilván feliratok. A cselédszobában alszik, kérdezte K, és hátrafordult a kereskedőhöz. Lenny rendezte be nekem, felállt a kereskedő. Nagyon előnyös. K hosszan nézett rá, talán mégis az első benyomása volt a helyes. Igen, az első. Sok tapasztalatot szerzett, mert a pere már régóta tart, de ezekért a tapasztalatokért drágán fizetett. Tá egyszerre látni se bírta a kereskedőtől, hanem Lennytől is, és a kereskedőtől is megszabaduljon. De mielőtt még az ajtóhoz ért volna, a kereskedő halk hangon utána szólt. Cégvezető úr! K. dühös arccal fordult meg. Elfeledkezett az ígéretéről, mondta a kereskedő, és kérőn nyújtotta K. felé a karját. El akarta még mondani nekem egy titkát. Csak ugyan, mondta K., és Lennyre is vetett egy pillantást, mert a lány figyelmesen nézett rá. Tehát hallgasson ide, persze jóformán már nem is titok. Azért megyek be most az ügyvédhez, hogy lemondjak a szolgálatairól. Lemond! Kiáltott fel a kereskedő, fölugrott a székről, égnek emelte a karját, úgy szaladt körbe a konyhában. Újra és újra felkiáltott, lemond az ügyvédről! Lenny azonnal neki akart rontani Kának, de a kereskedő az útjába tévedt, erre a lány öklével odavágott. Aztán még mindig ökölbe szorított kézzel futott K után, de Kának nagy előnye volt, már be is lépett az ügyvéd szobájába, amikor Lenny utolérte. Az ajtót is csak nem becsukta maga mögött, de Lenny a nyilásba akasztotta a lábát, nyitva tartotta az ajtószárnyat, karon ragadta, és vissza akarta húzni Kát, azonban az olyan erővel szorította meg a csuklóját, hogy a lány felnyögött, és kénytelen volt elengedni őt. Nem mert rögtön belépni a szobába, K pedig kulcsra zárta az ajtót. Már nagyon régóta várom, szólt az ügyvéd az ágyából, letette éjjeli asztalkájára az iratokat, amit a gyertyafénynél olvasgatott, föltette a pápa szemét, és élesen nézett K-ra. Bocsánat kérés helyett K azt mondta, mindjárt el is megyek. K megjegyzését, mivel nem bocsánatkérés volt, az ügyvéd figyelemre sem méltatta, és azt mondta, legközelebb nem engedem be ilyen késői órában. Ez megfelel a kívánságomnak, mondta K. Az ügyvéd kértően nézett rá. Foglaljó helyet, mondta. Ha óhajtja, mondta K. Odahozott egy széket az éjjeli asztalkához, és leült. Úgy láttam, bezárta az ajtót, mondta az ügyvéd. Be, mondta K. Lenny miatt. Nem szándékozott senkit sem kímélni. De az ügyvéd megkérdezte. Megint tolakodó volt? Tolakodó? Kérdezte K. Az, mondta az ügyvéd. Közben nevetett, köhögési rohamot kapott, majd miután az elmúlt, ismét nevetni kezdett. Nyilván észrevette már a tolakodó? Kérdezte, és K. kezére koppintott. K. eddig szórakozottan támasztotta az asztalkára, most gyorsan visszahúzta a kezét. Nem veszi nagyon a szívére, mondta az ügyvéd, amikor K. hallgatott. Annál jobb. Különben talán mentegetőznöm kellett volna. Ez Lenny furcsa szokása. Én egyébként már régen megbocsátottam neki, és nem is beszélnék róla, ha ön éppen most nem zárja be az ajtót. Ez a furcsa szokás, persze önnek kellene legkevésbé magyaráznom, de olyan döbbenten néz rám, hogy megteszem. Ez a furcsa szokása, mondom, hogy Lenny a legtöbb vádlottat szépnek látja. Mindegyikhez ragaszkodik, mindet szereti. És persze úgy látszik, őt is szeretik mind. Néha, amikor megengedem, mesél róluk a szórakoztatásomra. Én nem csodálkozom annyira az egészen, mint ahogy láthatóan ön csodálkozik. Ha az embernek szeme van hozzá, valóban gyakran látja szépnek a vádlottakat. Érdekes, úgy szóval természettudományos jelenség ez. Persze a vád következtében nem változik meg élesen, pontosan meghatározhatóan a külsejük, nem? Hiszen itt nem úgy van, mint a többi bírósági ügynél. A legtöbben folytatják a megszokott életmódjukat, és ha jó ügyvédjük van, aki gondoskodik róluk, a per ebben nem akadályozza őket. Mégis az ebben jártasak a legnagyobb tömegben is képesek egyenként felismerni a váltottakat. Miről? Kérdezi ön. A válaszom nem fogja kielégíteni. Arról, hogy épp a vádlottak a legszebbek. A bűn nem lehet az, ami megszépíti őket, hiszen legalábbis mint ügyvédnek ezt kell mondanom. Nem is mind bűnösök. A megérdemelt büntetés sem szépítheti meg őket, mert hisz nem is kap mind büntetést. Tehát ez csak az ellenük folyó, és valahogy rájuk tapadó eljáráson múlhat. Persze a szépek közt különösen szépek is akadnak, de szépnek mind szép. Még Blokk is ez a nyomorult féreg. Mire az ügyvéd befejezte, Kát teljesen lehiggadt, sőt az utolsó szavakra feltűnően bólogatott is, mint egy önmagának igazolva a régi nézetét, hogy az ügyvéd mindig és ezúttal is általános, az ügyhöz nem tartozó közlésekkel szórakoztatja, és megpróbálja elterelni a figyelmét a fő kérdésről, hogy valójában miféle munkát is végzett K. ügyében. Az ügyvéd nyilván észrevette, hogy K. ezúttal több ellenállást tanúsít, mint máskor, mert most elnémult, hogy lehetőséget adjon K.-nak a beszédre, aztán mivel K. hallgatott, megkérdezte. Ön ma valami határozott szándékkal jött hozzám? Azzal, mondta K., és kezével kisé beárnyékolta a gyertyát, hogy jobban lássa az ügyvédet. Hogy meg akarom mondani önnek a mai naptól fogva, megvonom öntől a képviseletet. Jól értettem, kérdezte az ügyvéd, félig felült az ágyában, s félig felkönyökölt a párnáján. Feltételezem, mondta K. mereven, egyenes derékkal ült ott, mintha lesben ülne. No, hisz ezt a tervet is megbeszélhetjük, mondta az ügyvéd némi szünet után. Ez már nem terv, mondta K. Lehet, mondta az ügyvéd, de azért semmit sem hamarkodjunk el. Többes számban beszélt, mintha nem szándékoznék szabadon engedni Kát, és mintha legalább a tanácsadója akarna maradni, ha már nem képviselheti az ügyét. Nem hamarkodom el, mondta Ká, lassan fölállt, és a széke mögé lépett. Alaposan megfontoltam talán, túl sokáig is töprengtem, elhatározásom végleges. Akkor engedjen meg néhány szót, mondta az ügyvéd, félrehajtotta a dunyát, és az ágy szélére ült. Csupasz fehér szőrű lábszára reszketett a hidegtől. Megkérte Kát, nyújtsa oda a kerevetről a takarót. Ká odavitte a takarót, és azt mondta, fölösleges, hogy megfázzék. Az ok elég fontos, mondta az ügyvéd, felső testét belekant a dunyával, lábát pedig beburkolta a takaróba. A bácsikája a barátom. Az idők folyamán önt is megszerettem, őszintén bevallom. Ezért nem kell szégyenkeznem. Az öreg úr megindult szavai, igen, kellemetlenül érintették Kát, mert részletesebb magyarázatra kényszerítették. Ezt szerette volna elkerülni, és meg is zavarták. Ezt nyíltan bevallotta magának, ma persze nem késztethették elhatározása visszavonására. Köszönöm a barát érzéseit, mondta. Azt is elismerem, hogy annyira felkarolta az ügyemet, amennyire csak tehette, és amennyire számomra előnyösnek látta. Én azonban az utóbbi időben arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez nem elegendő. Természetesen meg se kísérlem, hogy önt, aki annyival idősebb és tapasztaltabb nálam, megnyerjem a nézetemnek. Ha néha önkéntelenül megpróbáltam, bocsássa meg. Az ügy azonban, ahogy ön maga is mondja, eléggé fontos is. Meggyőződésem szerint sokkal erélyesebben kell beavatkozni a perbe, mint ahogy eddig történt. Megértem önt, mondta az ügyvéd. Türelmetlen, nem vagyok türelmetlen, mondta K. kissé ingerülten. Most már nem ügyelt annyira a szavaira. Első látogatásomkor, mikor a bácsimmal jöttem ide, észrevette, hogy nem sokat törődöm a perrel. Ha csak erővel nem emlékeztettek rá, teljesen megfeledkeztem róla. De a bácsim ragaszkodott hozzá, hogy önre bízom a képviseletemet, és én megtettem, hogy a kedvébe járjak. Ezek után azt vártam volna, hogy a per könnyebb lesz számomra, mint azelőtt. Igen, mert az ember azért adja át ügyvédnek a képviseletét, hogy egy kicsit lerázza magáról a per terhét. De az ellenkezője történt. Sohase volt akkora gondom a per miatt, mint amióta ön képvisel. Amíg magam voltam, semmit nem intéztem az ügyembe, de alig is éreztem. Most viszont volt képviselőm. Mindenben arra rendezkedtem be, hogy valami történik majd. Szüntelenül és egyre izgatottabban vártam a közbelépését. De az elmaradt. Persze kaptam öntől különböző felvilágosításokat a bíróságról. Ezeket talán senki mástól nem kaphattam volna meg. De ez nem elégíthet ki most már, amikor a per titokban ugye egyre jobban a bőrömre megy. K. félrelőtte a széket, egyenesen állt, kezét zsebre dugva. A praxis egy bizonyos fokán túl, mondta az ügyvéd halkan és nyugodtan, semmi lényegesen új nem történik. Hány ügyfél állt már így előttem perének ugyanebben a szakaszában, és beszélt ugyanígy. Akkor, mondta K., mindezeknek az ügyfeleknek ugyanúgy igazuk volt, mint nekem. Ezzel nem cáfolt meg engem. Nem cáfolni akartam, mondta az ügyvéd. De hozzá akartam tenni, hogy öntől jobb ítélőképességet vártam, mint másoktól. Különösen azért, mert több bepillantást engedtem önnek a bíróság lényegébe, a tevékenységembe, mint más ügyfeleimnek általában. És most azt kell látnom, hogy mégsem bízik eléggé bennem. Nem könnyíti meg a dolgomat, hogy megalázkodott az ügyvéd K. előtt, de mennyire? Nem törődött a testülete becsületével, pedig az bizonyára ezen a ponton a legérzékenyebb. És miért tette ezt? Látszólag nagyon keresett ügyvéd volt, azon kívül gazdag ember. Ő magában nem sokat számíthatott neki a tiszteletdíj elmaradása, vagy egy ügyfél elvesztése, nem. Ráadásul beteges volt. Inkább azzal kellett volna törődnie, hogy levegyék a válláról a munkát, és mégis így kapaszkodik Kába. Miért? Személyes részvétből a bácsi iránt, vagy valóban olyan rendkívülinek látta Ká terét, és azt remélte, hogy kitünteti benne magát, vagy ez sem lehetetlen, bírósági barátai miatt? Semmit sem lehet észrevenni rajta, semmit sem lehetett. Bármi tapintatlanul vizsgálódva nézett is rá K., szinte feltételezhető volt, hogy szándékosan zárkózott arccal várja szavai hatását. De K. hallgatását nyilvánvalóan túlzottan kedvezően értelmezte, mert most így folytatta. Észrevehette, hogy bár nagy az irodám, nem foglalkoztatok segédelőket. Ha azelőtt ez másként volt, régebben dolgozott nálam néhány fiatal patvarista, ma egyedül dolgozom, ez részben praxis a megváltoztatásával függ össze, mert a munkámat egyre inkább az önéhez hasonló jogi ügyekre korlátozom. Részint azzal az egyre mélyebb felismeréssel kapcsolatos, amit ezekből az ügyekből merítettem. Rájöttem, hogy ezt a munkát senkire se bízhatom, ha nem akarok vétkezni ügyfeleim és a vállalt feladat ellen. Elhatározásomnak azonban, hogy minden munkát magam végzek, megvoltak a természetes következményei. Majdnem minden ügyviteli kérelmet el kellett utasítanom, és csak azt fogadhattam el, ami különösen érdekelt. Nos, hisz van elég hitvány alak, itt a közelemben is, aki ráveti magát minden eldobott falatomra, és ráadásul bele is betegedtem a túlzott erőfeszítésbe. De mégsem bántam meg az elhatározásomat, lehet, hogy több képviseletet kellett volna elutasítanom, mint amennyit visszautasítottam. De hogy a vállalt pereket teljes odaadással kell folytatnom, ez feltétlenül szükségesnek bizonyult, és eredményeim megjutalmaztak. Egyszer valahol nagyon szép leírást találtam arról, hogy mi a különbség a közönséges jogi ügyek és az ilyen jogi ügyek képviselete között. Ott az állt, az egyik ügyvéd cérna szálon vezeti ügyfelét az ítéletig, a másik viszont tüstént a vállára veszi, leset teszi, úgy cipeli ügyfelét az ítéletig, és még azon is túl. Így van. De nem volt egészen igazam, amikor azt mondtam, hogy sohasem bántam meg ezt a nagy munkát, ha ennyire félre ismerik a munkámat, ahogy ön is. Nos, akkor szinte bánom. Tehát nem győzték, meg inkább türelmetlenné tették ezek a szavak. Az ügyvéd hanglejtéséből valamiképp hallani vélte, mi vár rá, ha enged. Újra kezdődnének a vigasztalások, az utalások a készülő beadványra, a törvényszéki hivatalnokok javuló hangulatára, de a munkát gátló nagy nehézségekre is. Egy szóval újra sorra kerülne mindaz, amit az unalomig ismert. Hogy újra határozatlan reményekkel ámítsa, és határozatlan fenyegetésekkel gyötörjek át. Ezt véglegesen meg kellett akadályozni. Ezért azt mondta. Mit tesz az ügyemben, ha megtartja a képviseletemet? Az ügyvéd még ezt a sértő kérdést is lenyelte, és azt válaszolta. Folytatom azt, amit már eddig is tettem önért. Tudhattam volna, mondta K. De most már kár is tovább a szóért. Még egy kísérletet teszek, mondta az ügyvéd, mint ha vele is nem K-val történnék az, ami K-t felizgatta. Ugyanis az a gyanúm önt azt csábította, nem csak jogi segítségem téves megítélésére, hanem egyébként is erre a viselkedésére, hogy a vádlott létére túlságosan jól, vagy helyesebben hanyagul, látszólag hanyagul bántam önnel. Ennek az utóbbinak is megvan az oka. Gyakran jobb láncokban lenni, uram, mint szabadon. De mégis meg szeretném mutatni önnek, hogyan bánok más vádlottakkal, talán okul belőle. Most majd behívatom Blokkot. Nyissa ki az ajtót, és üljön le ide, ide az éjjeli asztalkámhoz. Szívesen, mondta K, és megtette, amit az ügyvéd kért. Tanulni mindig hajlandó volt. Ám, hogy minden eshetőségre biztosítsa magát, még megkérdezte. De tudomásul vette, hogy megvonom öntől a képviseletemet? Igen, mondta az ügyvéd. Ezt viszont ma még érvényteleníteti. Visszafeküdt az ágyába, állig húzta a dunyhát magára, és befordult a falnak, aztán csöngetett. A csengetéssel szinte egy időben megjelent Leni, gyors pillantásokkal próbálta megtudni, mi történt, megnyugtatta, hogy K. csöndesen ül az ügyvéd ágya mellett. Mosolyogva bólintott feléje, K. mereven nézett rá. Hozd be Blokkot, mondta az ügyvéd. A lány azonban ahelyett, hogy behozta volna, csak az ajtóhoz lépett, és kikiabált, Blokk, az ügyvédhez! És aztán valószínűleg azért, mert az ügyvéd a falnak fordult, és semmivel nem törődött, K. széke mögé osont. Ettől kezdve zavart a kát, áthajolt a széktámláján, vagy persze nagyon gyengéden és óvatosan K. hajába túrt, az arcát simogatta. K. végül megpróbált ebben megakadályozni, úgyhogy megfogta a kezét. Leni némi vonakodás után át is engedte. Blokk a kiáltásra rögtön jött, de megállt az ajtó előtt, mint egy töprengve, belépjene. Felhúzta a szemöldökét és lehajtotta a fejét. Figyelte, vajon megismétlik-e az ügyvédhez hívó parancsot. K. bátoríthatta volna, hogy lépjen be, de elhatározta, hogy végleg szakít mindennel, ami itt a lakásban van, nem csak az ügyvéddel. Ezért hát meg sem moccant. Leni is hallgatott. Blokk észrevette, hogy legalábbis senki sem kergeti el, belépett lábújhegyen, feszült arca, kezét összefonva a hátán. Az ajtót nyitva hagyta az esetleges visszavonuláshoz. K. rá sem nézett. Egyre csak a magas dunyhát leste, amely alól ki sem látszott az ügyvéd, mert egészen a falhoz húzódott. Ám ekkor a hangja hallatszott. Blokk? Kérdezte. Kérdése szabályszerűen mellbe, majd hátba vágta Blokkot, aki már jó darabon előre haladt, most megtántorodott, mélyen meghajolt, megállt, és azt mondta. szolgálatára. Mit akarsz? Kérdezte az ügyvéd. Rosszkor jöttél. Nem hivatott? Kérdezte Blokk inkább önmagától, mint az ügyvédtől. Védekezően előre nyújtotta a kezét, és elfutni készült. Hivattalak, mondta az ügyvéd, mégis rosszkor jöttél, és némi szünet után hozzátette. Mindig rosszkor jössz. Mióta az ügyvéd megszólalt, Blokk nem nézett már az ágyra, inkább az egyik sarokba merett, és csak fülelt, mintha el sem bírná viselni az ügyvéd vakító látványát. De odafigyelni is nehéz volt, mert az ügyvéd a falnak beszélt, halkan és gyorsan. Elmenjek? Kérdezte Blokk. Ha már egyszer itt vagy, mondta az ügyvéd, maradj. Azt lehetett volna hinni, hogy az ügyvéd nem is a kívánságát teljesítette Blokknak, mert Blokk most kezdett igazán remegni. Tegnap, mondta az ügyvéd, a harmadik bírónál, a barátomnál voltam. Lassanként ráttereltem a szót. Szeretnéd tudni, mit mondott? Ó, kérem, mondta Blokk. Mivel az ügyvéd nem felelt rögtön, Blokk megismételte kérését, és lehajolt, mintha le akarna térdelni. Kál azonban ekkor ráfölmet. Mit csinálsz? Kiáltott fel. Lenni meg akarta akadályozni ezt a felkiáltást, Ká megfogta hát a lány másik kezét is. Nem szerelmes szorítás volt ez. A lány többször is felnyögött, és megpróbálta kiszabadítani a kezét. Ká felkiáltásáért azonban Blokk kapott büntetést, mert az ügyvéd azt kérdezte, ki az ügyvéded? Ön, mondta Blokk, és rajtam kívül, kérdezte az ügyvéd, önön kívül senki, mondta Blokk. Akkor ne is hallgass másra, mondta az ügyvéd. Blokk ennek jogosultságát tökéletesen elismerte, dühös tekintetten méregette Kát, és hevesen rázta a fejét. Szavakra lefordítva ez a viselkedése durva szitkokat jelentett volna. Ezzel az emberrel akart Ká barátian beszélgetni az ügyéről. Nem zavarlak többé, mondta Ká, és újra hátradőlt a székbe. Borulj térdre, vagy csúsz hason, tégy, amit akarsz. Nem törődöm vele. Blokkban azonban volt önérzet legalábbis Kával szemben, mert az öklével hadonászva rontott neki, és olyan hangosan kiabált, amennyire csak mert az ügyvéd közelében. Nem beszélhet így velem, ez tilos, miért sérteget? És ráadásul még itt az ügyvéd úr színe előtt, ahol csak irgalomból tűrnek meg mindkettőnket. Ön sem külön nálam, mert ön is vádlott, és pere van. De ennek ellenére úriember, hát én éppen olyan úriember vagyok, hanem nagyobb. Igen, elvárom, hogy így is beszéljenek velem. Öntől a leginkább. De ha előnyösebb helyzetben érzi magát, mert itt ülhet, csöndbe hallgathat, míg én, ahogy mondja, hason csúszok, hát akkor emlékeztetem régi bírói határozatra. Igen, egy határozatra. A gyanúsítottnak jobb a mozgás, mint a nyugalom. Mert aki nyugalomban van, az anélkül, hogy tudná, mindig mérlegre kerülhet a bűneivel együtt. Igen, és megmérettetik. Ká nem szólt, csak merett szemmel bámult erre a megzavarodott emberre. Miféle változásokon ment át csak a legutóbbi órában is. Vajon a perhányta vetette egy ide-oda, emiatt nem ismeri föl, hogy ki a barátja, ki az ellensége? Hát nem látja, hogy az ügyvéd szándékosan alázza meg, és ezúttal semmi más célja nincs, csak az, hogy Ká előtt kérkedjék a hatalmával, és így esetleg Kát is leigázza? Ha viszont Blokk ezt képtelen felfogni, vagy felismerni, vagy ha annyira fél az ügyvédtől, hogy ez a felismerés sem segített rajta, hát miként lehetett mégis olyan ravasz, vagy merész, hogy becsapja az ügyvédet, és elhallgassa előtte, hogy rajta kívül még más ügyvédeket is foglalkoztat. És hogy merészelt rátámadni Kára? Igen, akkor, amikor Kár rögtön elárulhatta a titkát. De Blokk még többet is merészelt. Oda ment az ügyvéd ágyához, és ott is panaszkodni kezdett Kára. Ügyvéd úr, mondta. Hallotta, hogy beszélt velem ez az ember? Még meg lehet számolni a pere óráit, és már is ki akar oktatni engem, holott az én perem már 5 éve folyik, sőt, szidalmaz. Semmit sem tud, és szidalmaz. Pedig én, amennyire gyönge erőmtől telik, pontosan tanulmányoztam, hogy mit követel a tisztesség, a kötelesség és a bírósági szokás. Ne törődj senkivel, mondta az ügyvéd. tedd, amit helyesnek lát. Persze, mondta Blokk, mint egy önmagát bátorítva, és egy rövid pillantást vetve oldalt most szorosan az ágy mellé térdelt. Már térdelek, ügyvédem, mondta, ám az ügyvéd hallgatott. Blokk óvatosan megsimogatta a dúnyhát, csend volt, s Lenny most, miközben kiszabadult K. kezéből, azt mondta, fájdalmat okozol nekem, eresz, Blokkhoz megyek. Oda ment és leült az ágy szélére. Blokk nagyon megörült jövetelének, s tüstént kérlelni kezdte élénk, de néma jelekkel, járjon közbe érte az ügyvédnél. Nyilvánvalóan sürgős szüksége volt az ügyvéd közléseire, de talán csak azért, hogy felhasználhassa őket többi ügyvédjével. Lenny valószínűleg pontosan tudta, hogyan lehet megkörnyékezni az ügyvédet. Az ügyvéd kezére mutatott, és csókra csücsörítette a száját. Blokk azonnal kezet csókolt, és Lenny intésére még kétszer megismételte. Igen, igen. Az ügyvéd azonban még mindig hallgatott. Lenny ekkor az ügyvéd fölé hajolt, és ahogy így kinyújtózott, látszott, milyen szép a termete. És mélyen az ügyvéd arca fölé hajolva, végig simította hosszú őszhaját. Ezzel most mégis kényszerítette a választra. Nem tudom, hogy közöljem-e vele, mondta az ügyvéd, és látható volt, hogy kissé megrázza a fejét, tán, hogy jobban érezze Lenny kezének nyomását. Blokk lecsüggett fejjel, fülelt, mintha ezzel tilalmat hágna át. Miért habozol? Kérdezte Lenny. Kának az volt az érzése, hogy betanult párbeszédet hall, amely már sokszor megismétlődött, és még sokszor megismétlődik majd, és csak Blokk számára nem vesztette el újdonságát. Hogyan viselkedett ma? Nos? Kérdezte válasz helyett az ügyvéd. Lenny mielőtt nyilatkozott volna, lenézett Blokkra, egy darabig figyelte, hogyan emeli felé, és hogyan teszi össze kérlelőn a kezét. Végül komolyan bólintott, az ügyvédhez fordult, és azt mondta, csendes volt, és szorgalmas. Idős kereskedő, hosszú szakállú férfi, és egy fiatal lánynak könyörű, kedvező bizonyítványért. Ez még ha voltak is közben hátsó gondolatai, semmi sem igazolhatta őt embertársai szemében. K. nem értette. Hogyan is gondolhatta az ügyvéd, hogy megnyeri őt ezzel a színjátékkal? Ha már előbb el nem riasztotta magától, ezzel a jelenettel elriasztotta volna. Még nézni is lealacsonyító volt. Az ügyvéd módszere így hát K. szerencsére nem részesült belőle elég sokáig, azt eredményezte, hogy az ügyfél végül megfeledkezett az egész világról, és azt remélte, csak is ezen a télbuton vergődhet el a per végéig. Már nem ügyfél, az ügyvéd kutyája volt. Ha azt parancsot ad neki, hogy bújjék az ágy alá, mint valami kutyaholba, és ugasson, örömmel megtette volna. Ká, mintha megbízták volna, hogy pontosan jegyezzen meg mindent, amit elhangzik, és felsőbb helyen tegyen jelentést, és számoljon be róla, vizsgálódva, és fölényesen hallgatott. Mit csinált egész nap? Kérdezte az ügyvéd. Hogy ne zavarjon a munkámban, mondta Lenny, bezártam a cselédszobába, és többnyire úgyis ott tartózkodik. A résen át időnként megnéztem, mit csinál, mindig az ágyon térdelt, az ablakdeszkára tette, lapozgatta, és olvasta a tőled kapott iratokat. Ezt megnyugtatónak találtam, az ablak ugyanis csak egy légaknában nyílik, és szinte semmi világítás sem ad. Hogy Blokk mégis olvasott, az az engedelmességét bizonyítja. Örülök, hogy ezt hallom, mondta az ügyvéd. De értette is, amit olvas. Blokk egy párbeszéd közben szakadatlanul mozgatta ajkát, nyilván a Lennytől remélt válaszokat fogalmazta. Erre, mondta Lenny, persze nem tudok határozottan felelni. Minden esetre láttam, hogy figyelmesen olvasott, egész nap ugyanazt az oldalt olvasta, és olvasás közben az ujjával haladt végig a sorokon. Hányszor benéztem hozzá, mindig sóhajtozott, mintha de igen fáradtságos lenne az olvasás, valószínűleg nehezen érthető iratokat adtál oda neki. Igen, mondta az ügyvéd, nehezek, persze. Nem is hiszem, hogy ért belőlük valamit, csak arra valók, hogy meg sehetessék vele, hogy milyen nehéz harcot vívok a védelmébe, és kiért vívom ezt a nehéz harcot? Érte, szinte kimondani is nevetséges, Blokkért. És azt is meg kell értenie, mit jelent ez? Szüntelenül tanulmányozta? Csak nem szüntelenül. Teleteleni. Csak egyszer kért inni, beálltam neki a kis ablakon egy pohár vizet, 8 órakor aztán kiengedtem, és adtam neki enni valamit. Blokk futó pillantást vetett kára, mintha épp valami dicséretest mesélnének róla, és ennek kára is hatnia kellene. Úgy látszott, most eltelt reménységgel, szabadabban mozgott, ide-oda csúszkált térden. Annál szembeszökőbb volt, miként dermedt meg az ügyvéd következő szavaitól. Dicséred, mondta az ügyvéd, de épp ez nehezíti meg, hogy beszéljek. A bíró ugyanis nem nyilatkozott kedvezően, sem Blokkról, sem a peréről. Nem mondott kedvezőt? Kérdezte Lenny. Hogy lehet ez? Blokk olyan feszült pillantással nézett rá, mintha a lány még képes lenne az ő javára fordítani a bíró rég kimondott szavait. Nem nyilatkozott kedvezően, mondta az ügyvéd. Sőt, kellemetlenül érintette, mikor Blokkról kezdtem beszélni. Ne beszéljen Blokkról, mondta. Az ügyfelem, mondtam én. Visszaél az ön jóságával, mondta. Nem tartom elveszettnek az ügyét, mondtam én. Visszaél a jóságával, ismételte a bíró. Nem hiszem, mondtam. Blokk szorgalmas a perben is. Mindig nyomon követi ügyét. Úgy szólván nálam lakik, hogy mindig lépést tarthasson a dologgal. Nem mindig találkozunk ilyen buzgalommal. Persze a személye nem kellemes, rossz a modora és piszkos, de a per szempontjából fedhetetlen. Fedhetetlent mondtam, szándékosan túloztam. Erre ő azt mondta, Blokk csak ravasz. Sok tapasztalatot szerzett, és ért a per halogatásához, de tudatlansága még a ravasságánál is nagyobb. Ugyan mi szólna hozzá, ha megtudná, hogy pere még el sem kezdődött, ha azt mondaná neki, hogy a csengő még jelt sem adott a per megindítására. Nyugalom, Blokk, mondta az ügyvéd, mert Blokk megingó térdel épp fel akart egyenesedni, és nyilván felvilágosítást várt. Most esett meg először, hogy az ügyvéd részletes magyarázatával közvetlenül Blokkhoz fordult. Fáradt szemmel céltalanul bámult hol a semmibe, hol meg Blokkra, aki e tekintettől lassan újra térdre rogyott. A bírónak ez a kijelentése semmit sem jelent rád nézve, mondta az ügyvéd. Ne ijedj meg minden szótól. Ha ez megismétlődik, többé semmit sem árulok el neked. Egy mondatot se kezdhetek el, hogy ne úgy nézz rám, mintha a végső ítéletedet hallanád. Szégyeld magad, itt az ügyfelem előtt. Még az ő belém vetett bizalmát is megrendíted. Mit akarsz? Még élsz? Még a védelmem alatt állsz? Sok fenntartással, ez persze igaz, de épp oly igaz az is, hogy élelmed ellenszenves nekem, és hogy a szükséges bizalom hiányát, igen, azt látom benne. Ugyan mit mondtam? Egy bíró nyilatkozatát idéztem. Tudod, hogy az eljárás körül különböző nézetek halmozódtak föl, annyira, hogy már nem is tisztázható. Ez a bíró például más időpontra teszi az eljárás kezdetét, mint én. Véleménykülönbség ez csak, semmi több. A PEP bizonyos szakaszában régi szokás szerint csengővel jeleznek. Ennek a bírónak az a nézete, hogy ezzel kezdődik a PEP. Most nem mondhatom el neked, mi minden szól ez ellen, nem is értenéd meg. Elégedj meg azzal, hogy sok minden szól ellene. Blokk zavartan turkált ujjaival az ágy előtt prémjében. A bíró kijelentése miatt érzett félelme időnként elfeledtette vele. Mennyire alárendelti az ügyvédnek. Ilyenkor csak magára gondolt, és össze-vissza forgatta a bíró szavait. Blokk, mondta a Lenny intő hangon, és a gallériánál fogva kisé fölemelte. A hagyd most azt a prémet, és hallgasd az ügyvédet. Zárjában ez a fejezet töredékben maradt.